Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Vindi Judit, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében beszéltünk arról, mi várhat az Európai Unióra idén. A következő negyed órában összeállítást hallhatnak arról, hogy 20 éve vált szét Csehszlovákia. A cseh és a szlovák politikai vezetők szerint 20 évvel ezelőtt elkerülhetetlen volt az akkori Csehszlovákia ketté válása. Az évforduló alkalmából mindkét országban amnesztiát hirdettek az államfők. Protics János tudósít.
Csehszlovákia kettéosztása 1992-ben szükségszerű volt, mert az akkori szövetségi államban felgyülemlett belpolitikai feszültség tovább már tarthatatlanná vált, állapította meg a cseh és a szlovák miniszterelnök. Mindkét kormányfő szerint a cseh-szlovák kapcsolatok ma nagyon jók, korrektek, és meghaladják a szokásos nemzetközi szintet. Számos területen pedig új lehetőségek vannak az együttműködés továbbfejlesztésére. Václav Klaus cseh államfő az évforduló alkalmából részleges közkegyelmet hirdetett, amely szerdán lépett életbe. A köztársasági elnök döntése alapján kegyelmet kapnak például azok, akiket feltételes szabadságvesztésre ítéltek, vagy egy évnél nem hosszabb börtönbüntetést kaptak. A cseh elnöki amnesztia következtében mintegy 7000 elítélt kerülhet szabadlábra. Ivan Gašparovics szlovák államfő szintén részleges közkegyelmet hirdetett az évforduló alkalmával. Az amnesztia elsősorban az enyhébb büntetéssel sújtott, a bűncselekményt gondtatlanságból elkövető személyekre vonatkozik. Az Inforádiót Protics János tudósította Pozsonyból.
20 éve szűnt meg Csehszlovákia. A romjain létrejött Csehország és Szlovákia mai vezetői szerint az ország kettéosztása szükségszerű volt. A két állam jelenleg kiváló kapcsolatban van, egyebek mellett azt tervezik, hogy közös lesz a légvédelmük. A Szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetője szerint azonban Csehszlovákia felszámolásáról a nép akarata ellenére határoztak. Herceg Zsolt kérdezte Öllős Lászlót.
Az ország kettéválasztását nem a nép döntötte el, hanem az ország vezetői. Noha a nép dönthetett volna, volt is ilyen szándék, sokan szorgalmazták a népszavazást, az ország vezetői ezt megakadályozták.
A nép egyben tartotta volna Csehszlovákiát?
Nem lehet tudni, hogyha egy népszavazás úgy döntött volna, hogy az ország egyben maradjon, akkor annak nyilvánvalóan nagyon nagy alkotmányos hatása lett volna, de hát erre nem került sor.
A történelem kit igazolt? Igazolta a vezetőket, akik a nép nélkül döntöttek erről?
Ez a menetelés hosszú menetelés, tehát 20 év távlatából nem lehet történelmi igazolásról beszélni. Én azt hiszem, hogy ez az ellentmondás mindmáig benne van Szlovákia alkotmányos értékrendjében, és benne is marad. Nevezetesen, hogy a nép megkérdezése nélkül, sőt, legalábbis a mért a vélhető népakarattal szemben is lehet államot alapítani, ami az ország politikai vezetésének egy része számára nagyon nagy kísértés, hogy más kérdésekben is így cselekedjenek.
Mit vett el, és mit adott ennek a két országnak, ennek a két népnek Csehszlovákia felbomlása?
Annak a lehetőségét vette el, figyelembe véve, hogy kik alapították, Szlovákiát elsősorban, hogy ez az ország végre valahára meginduljon egy olyan úton, amelyben a különféle nemzetek, és nemzeti kisebbségeken belül persze, megpróbálják különféle megállapodásokkal, megegyezésekkel megtalálni azt az egymáshoz vezető utat, amelyik mindegyik népcsoport nemzeti fejlődését lehetővé teszi. Nem ez történt, hanem a takadás történt, aminek következtében Szlovákiában nem gyengült, hanem erősödött az agresszív nacionalizmus, és hát ennek a terhét nyögjük mind a mai napig.
A kérdésem második fele arra irányult, hogy mit adott a cseheknek és a szlovákoknak, a régi csehszlovákoknak az ország kettéválasztása.
A cserésznek egyfajta fellélegzést, lélegzetvételnyi időt biztosított, hisz a cseh gazdasági reformok azok nagyon gyorsan beindultak, és hát az ország elkezdett gyorsan fejlődni, mi Szlovákiában ugye a mecsiarizmus időszaka jött, vad privatizációval, nomenklatúra privatizációval, gazdaság megingásával, az ország demokratikus rendszerének a leépítésével nem fogom sorolni, és csak ezen időszak végén, a mecsiari kormányzat bukása után indulnak meg azok a folyamatok, amelyek végül is ahhoz a gazdasági sikerhez vezetnek, amelyet aztán Szlovákia megél. Érdekes módon, ez egy faramúci helyzet, a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy az önálló Szlovákiát éppen ebben az időszakban fogadja fogadják el az emberek. Tehát a többség ekkor fogadja el. Meccsi alatt nem. Továbbra is visszasírják Csehszlovákiát, miközben Meccsiát választják. Ez nem érdekes. Azon kormányzat idején billen át a mérleg nyelve, amelyet azok alkottak, akik nem kívánták az önálló Szlovákiát. Nem érdekes dolog. És aztán maradt így.
Most 2013-ban ez a két ország a mindennapokban mennyire egy ország még? Mi maradt meg a régi Csehszlovákiából?
Jók a két ország közti kapcsolatok, hisz a két nyelv között tulajdonképpen csak nyelvjárásbéli különbség van, legalábbis azok számára, akik értik mind a kettőt. A cseh fiatalok már panaszkodnak arra, vagy legalábbis úgy beszélnek, hogy nem értik a szlovákot. Számos korábbi kapocs, kulturális, gazdasági kapocs köti össze ezt a két országot egymással. Számos diplomáciai törekvés is. Többek között a 20. századi történelmi néhány sötét fejezete is egybekötőjéket sajnos.
Üllős Lászlót, a Szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjét hallották. Mert Csehszlovákia megalakulásakor Magyarország és új északi szomszédjának viszonya kifejezetten ellenséges volt. A szocialista blokkon belül élénk gazdasági és kulturális kapcsolat alakult ki a két ország között. A csehszlovák kultúra és gazdaság legnagyobb hatású termékeiről Ola András összefoglalóját hallják.
A szocializmus évtizedeiben a gazdag kulturális értékek, a magas és az alacsony Tátra sípájai és természeti kincsei, valamint az elcsatolt magyar emlékek mellett a bevásárló turizmus is élénken hozzájárult a csehszlovák idegenforgalomhoz. A vásárlás legfontosabb célpontjai a magyar centrumáruházakhoz hasonló hálózatot alakító áruházak voltak. Nagy népszerűségnek örventek a cseh batacipők, amiket a szigorú vámszabályok miatt sokszor saját lábukon csempésztek haza a kiutazók. Az élelmiszerek közt kedvelt terméknek számított a Delit tejcsokoládéba mártott szelet, a szőlőből készült vinea és a különböző gyümölcs és gyógynövény kivonatokat elegyítő koffola üdítőital, mindezek máig nagy népszerűségnek örvendenek hazájukban. Bár a legpatinásabb cseh és szlovák sörgyárak alapítása jóval megelőzte az államalakulat létrejöttét, a cseh Cseheknél a Pilsner, a Budweiser, a Staropramen és a Kruzsovice, szlovák területen pedig a Czorgony és a Zlati Bazsánt számított, és számít a mai napig kedvelt italoknak. A Tuzemski Rum is sokaknak szerzett mámoros perceket, már ha hozzá tudtak jutni, kimérve külföldiek ugyanis ritkán vásárolhatták. A szocializmus évtizedeiben a mindennapi utcaképhez hozzátartoztak a csehszlovák autóipar gyöngyszemei, köztük a Skoda 100-as, 110-es és 120-as sorozatok, egészen az 1987-es Skoda favoritig bezárólag. A Tátra nem csak teherautóival, de villamosaival is képviselte magát a nagyvárosok útjain. Budapesten, Miskolcon és Szegeden mind a mai napig forgalomban állnak a cseh gyár remekei. Csehszlovák TV 1-es, 2-es adója a nyelvi korlátok ellenére is emlékezetes jégkorong mérkőzéseket közvetített, Karel Gott táncdalénekes produkcióiról nem is beszélve, de a magyar adók is sűrű műsorukra tűztek csehszlovák programokat. Míg a gyerekeket a Kisvakond, Rumcajsz, Bigacsiga és Batkamanó, Moha és Páfrány vagy Bob és Bobek kalandjai szórakoztatták, az ifjúságot a Csesztima repülőfiú, a Mindenki tanköteles vagy a Látogatók című sci-fi sorozat hozta lázba. Az idősebb korosztály számára keddestenként többek közt a Kórház a város szélén, a Nők a pult mögött és a Mentők című sorozatok nyújtottak kikapcsolódást. Ola András, Inforádió, 88,1.
Erősen kétséges, hogy megkezdheti-e a harmadik elnöki mandátumát a súlyosan beteg venezuelai államfő. A rákos Hugo Chávezt az elmúlt másfél évben többször is megműtötték. A hivatalos beiktatási ünnepség január 10-én lenne. Farkas Dávid kérdezte Artner Anna Máriát, az MTA közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát.
Meddig húzható el ez az állapot, hogy egy megválasztott vezető nem tud érdemben hatalmat gyakorolni?
Azon múlik, hogy a Chávezi irányvonal mennyire erős Venezuelában, és vannak-e olyan követői ennek az irányvonalnak, amelyek Chávez aktivitása nélkül is tovább tudják vinni az irányvonalat. Általában, hogyha egy személyiség egy történelmi periódusnak a jelképévé válik, akkor mindaddig igyekeznek megtartani őt jelképként, ameddig csak él. Hiszen személyiség történelmi szerepe nem abban áll, hogy ő egyedül végez valamit, hanem abban, hogy jelképez valamit. Amennyiben ez a személyiség távozik az élők sorából, egy veszteség éri azt az irányvonalat, nehézségek elé kerül az az irányvonal, és azon múlik fenntartása, hogy vannak-e követői.
Ő maga Nicolás Madurót, az alelnököt jelenti. jelölte ki utódjául, abban az esetben, hogyha már nem tudna visszatérni a hatalomba, ő mennyire karizmatikus személyiség?
Kevésbé karizmatikus. A Hugo Chávez-i venezuelai kísérlet sikere azon fog múlni, hogy eddig mennyire sikerült elhitetni azt a néppel, hogy ez az irányvonal helyes, hosszú távon kifizetődő és életszínvonal növelő.
Hogyha nem térhet már vissza a hatalomba, akkor az egész térséget tekintve milyen következményekkel kell számolni?
A választ erre a kérdésre az adja meg, hogy a térségben a 21. századi szocializmus eszméje, amelyet Hugo Chávez hirdetett meg, mennyire talál visszhangra. Azt azért tudni kell, hogy a neoliberális globalizáció éppen a fejlődő országok esetében hozott különösen nehéz periódusokat, nehéz évtizedeket a lakosok többsége a szegények számára. Ezért egy alternatív irányvonal a lakosság nagy részének a lelkében megfelelő visszhangra talált Latin Amerikában, és vannak Hugo Chávezhez hasonló, vagy vele szimpatizáns, karizmatikus vezetők mások is Latin Amerikában. Még a Hugo Chávez vonalat nem követő Brazília is a szegénység felszámolásra vette az irányt Lula da Silva elnökkel, és ugye ezt az irányvonalat folytatja Dilma Rousseff is. Úgy gondolom tehát, hogy pusztán egyetlen ember halála nem változtathat meg egy fejlődési pályát, bár negatív hatást gyakorolhat rá azzal, hogy az a karizmatikus személyiség, amilyen Hugo Chávez is, távozik az élők sorából.
Artner Anna Máriát, az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztőség Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető Vindi Judit.